Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar Jövő Fesztivál alapítója, a MOME alapítvány elnöke, és hogyha valaki rendszeres olvasója a Mandiner nevű hetilapnak, akkor minden héten egy-egy recenzióval, könyv recenzióval jelenik meg a Mandiner hasábjain, és könyv is született ezután, aminek az a címe, hogy Non-Conform. Ez adta tulajdonképpen nekem az ötletet és a beszélgetés apropóját, hiszen a könyvben 4 tematikus blokk van, a korábbi írásoknak az összerendezése révén, illetve saját gondolatokkal történő kiegészítésével, és akkor csinálok egy kis könyvreklámot. Ugye ez a 4 téma: evolúció és politika, éghajlat és háború, érdekes összefüggés, identitás és innováció, ésszel szívvel a konformizmus ellen. Én a másodikról szeretnék beszélgetni, az az éghajlat és háború, és azon belül is 3 témát választottam ki. Majd meglátjuk, hogy mire lesz időnk, mert még van egy tiltott 3, a magyar igazság, 1 a ráadás, meglátjuk, hogy a ráadásra is lesz-e mód és lehetőség. No, tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
Nagyon köszönöm a meghívást, megtisztelő.
Nem olyan nagyon régen jött haza, úgy tudom, Amerikából.
2 napja, igen.
2 napja. Jetlag?
Erős.
Az általam javasolt témához, éghajlat és háborúhoz, ennek az utazásnak volt kapcsolódási pontja, vagy ez egy más?
Volt kapcsolódási pontja, még hogyha közvetett kapcsolódási pont is volt ez. Azért mentünk most Amerikába a kollégáimmal, hogy megnézzünk néhány rendhagyó egyetemet, amiknek a módszerei, koncepciója az inspiráció lehet a MOME megújításához. Ugye ezekben az években sok magyar felsőoktatási intézmény megújítása, modellváltása zajlik, és hát mi nagyon benne vagyunk ebben a munkában, és szeretünk inspirálódni távoli helyeken is. És jártunk egy egyetemen, amiről még az amerikai ismerőseim közül is alig hallott valaki, a magyarok közül pedig talán senki. Ez egy sivatagban van, a Sierra Nevada hegységben, és egy farm valójában, nincs egyetemi kampusz, hanem 10 kicsi épület, és összesen 30 diák tanulott. 2 éves a program.
30?
Igen, 2 éves a program, tehát összesen egy évfolyamon 15-en. Nincs internetellátottság, hanem van egy könyvtár, ahol az alapművek, a klasszikus filozófiai alapművek, klasszikus irodalmi művek, történelmi művek vannak meg, és ők amellett, hogy tanulnak, nagyon-nagyon kompetitív, nagyon magas a belépési küszöb, tehát csak a legtehetségesebb, legokosabb fiatalok kerülhetnek ide be. Ők maguk gondoskodnak a farmról is. Ők teremtik elő az élelmet, amit elfogyasztanak, ők gondoskodnak az állatokról, közel 500 szarvasmarháról például. És az igazán izgalmas az, hogy ez a hely rendkívül sikeres. Tehát gyakorlatilag teljes izolációban, több mint egy órás autóútra vannak a legközelebbi várostól, teljes izolációban, és a bekerülési aránya ezeknek a diákoknak, ez egy alapképzés. Utána a világ legjobb egyetemeire 100%-os. Ez azt jelenti, hogy ez a fajta elmélyült figyelem, és ami a kapcsolódást jelenti, az élet fizikai feltételeivel való tisztába kerülés, akkor is, hogyha nagyvárosi háttérbe jönnek, az, hogy gondoskodniuk kell a környezetükről. Minden nap fizikai munkát kell végezni, állatokkal, növényekkel kell együtt élniük. Ez sokkal felkészültebbé teszi őket arra, hogy érdemben fejleszik az agyukat. És utána ezek a legkiválóbb koponyák lesznek, és a legjobb egyetemeken tanulnak tovább. És én úgy jöttem haza onnan, és erről a mostani amerikai útról úgy tértem haza, hogy nagyon sokszor, és ez sok minden más területre is igaz lehet, a helyes fenntartató koncepció az nem valamilyen high-tech megoldás, hanem a múltban gyökerező időtálló mintákhoz való visszatérés. És erről egyébként írok a könyvben.
Igen, ezt akartam mondani, hogy mondhatni non-conform módon, nem vákumcsomagolt konzervválaszok formájában. És akkor itt hadd idézzek a könyv ajánlójából, hogy kiknek is készült ez a könyv. A sokszínűség zászlaja alatt globális monokultúra épül, amelyben minden iskolázott embernek ugyanazt kell gondolnia. Tudományról és vallásról, ökológiáról és technológiáról, nemzetről és nemzetközi kapcsolatokról, a helyes és üdvös életmód miben létéről. Az önálló vélemény az ifjú városlakó számára ma stratégiai kockázattal jár. Ez az olvasókönyv azoknak a fiatal magyaroknak szól, akik ambíciózusak, kíváncsiak, és a fontos kérdésekben nem fogadják el a vákumcsomagolt válaszokat. Ez önmagában is szerintem ha valaki mutat érdeklődést a téma iránt, és szeret olvasni, már önmagában szerintem fölkeltheti a kíváncsiságát. No, nekem fölkeltették az írása is, meg ez a szöveg is, amit olvastam a recenzióban, és azt gondoltam, hogy miután tematikus bontás van, és egy egész könyvet nem tudunk 25-30 perc alatt kivesézni, válasszunk egy témát, ami leginkább ehhez a podcasthoz és ennek az irányvonalához, az én általam különböző aspektusokból bemutatott témához, klíma, víz, vízválság, fenntarthatóság, biodiverzitás, amire utalt is egyébként az imént az amerikai látogatás kapcsán, hogy ne elégedjünk meg ezekkel a konzerv válaszokkal, hanem nézzük meg, hogy mások mit gondolnak, és használjuk az agyunkat, használjuk a korábbi nemzedékeknek a tudását, a könyvtári irodalmat, és használjuk az agyunkat, és a józan paraszti eszünket. Ez a három kérdés, a demográfia, a másik a klíma és történelem, a harmadik pedig az energia. Lehet, hogy majd nehéz lesz a kapcsolódási pontokat megtalálni közöttük, de talán sikerülni fog. Ugye az egyik, és nem is csak egy könyv, mert itt több könyv ismertetéséről van szó, most a demográfia az első témánk, és hivatkozik az Economistnak a felmérésére is, ami ugye azt mondja, hogy az a közkeletű gondolkodás, mi szerint egy demográfiai bomba ketyeg, és ez az egyik legnagyobb probléma, és erre én is szoktam egyébként hivatkozni a különböző előadásokon, az nem így van. Mert hogy 2050-re, de legkésőbb 2050 és 2100 között a népesség csökkenni kezd, és ez a csökkenés, itt azért egy kicsit tamáskodok ennek a mondatnak a helyességén és érvényességén, hogy és ez a csökkenés soha nem ér véget. Ez egy kicsit merész kijelentés számomra. Miközben egyébként mindenki, tehát akármilyen fórumra megyek, ott az a közkeletű vélekedés, és mondom, én is erre szoktam hivatkozni, hogy van egy demográfiai robbanás, és hogyha megnézem a számokat, akkor az tényleg az első világháború végéig nőtt a föld népessége az emberi faj megjelenésétől ez alatt a sok százezer év alatt 2 milliárdra, majd most 100 év alatt ez meg 4-szereződött. Mit gondol erről? Bomba vagy nem bomba? Melyik állítás lehet az igaz?
A két állítás egyáltalán nem mond ellent egymásnak. Ez a könyv az enyém, és azok a könyvek, amiket benne recenzálok, nem állítják azt, hogy az elmúlt mintegy 150 évben nincs népességrobbanás, hanem azt állítják, hogy ennek az időszaknak a végén járunk, és egy összehúzódás következik, és a 21. század végére, 21. század közepétől fokozatosan a század végére már nem ez lesz a probléma, hanem az előregedés, a csökkenő termékenység, és az ebből fakadó gazdasági nehézségek. Arról írnak ezek a szerzők, akiket én bemutatok a Nonkonformban, hogy a föld lakosságának, népességének az üteme, az nagyon-nagyon sokáig egy viszonylag egységes ütemben növekedett, egységes tempóban, statikus tempóban növekedett, és ezt követően az iparosodás, tehát nem is az első világháború, hanem valójában a 19. századi, az 1800-as évekbeli iparosodás hozta el a városiasodást. A városiasodása bizonyos szolgáltatásoknak, köztük az egészségügynek és az oktatásnak a széleskörű hozzáférhetőségét, és ezektől nem függetlenül a nők szerepének a megváltozását. És azt állítják ezek a szerzők, hogy, és itt az észlelésben van szerintem különbség, hogy valójában ennek a népességrobbanásnak az összeomlása, a végurái, azok már sokkal korábban elkezdődtek, csak nem vettük még észre. Az iparosodás egyrészt okozott egy népességrobbanást, de azáltal, hogy a társadalmak gazdagabbak lettek, megváltozott a nők szerepe. Sokkal több életpálya modell vált elérhetővé az emberek számára, ezáltal a gyerekvállalási kedv is a fejlődő országokban és a fejletté váló társadalmakban gyakorlatilag szükségszerűen mindenütt csökken. És azt állítják a szerzők, hogy ennek a látványos jelei azok a 30-as, 40-es években már megérkeznek majd, most a 21. századról beszélünk már.
15-20 év múlva.
Igen, és arra utalnak azok a számok, amiket én ismertetek. Most fel is lapoztam a könyvet, hogy gyakorlatilag 2040 és 2060 között már nem marad olyan része a világnak, talán Indiát leszámítva, ahol ne fordulna visszajára a folyamat, azaz nem egy népesség csökkenésbe fordulna gyakorlatilag a demográfiai trend. És ugye ez miért fontos? Ez azért fontos, mert egészen másfajta kihívásokkal nézünk szembe ennek alapján a 21. század végén, mint amire most az intézményrendszerünk készül, mint amiről a vezetőink beszélnek. Azzal nézünk szembe, hogy amíg ma 6 munkaképes korú jut egy nyugdíjasra, és gyakorlatilag ez a jólét alapja, addig ez a demográfiai fordulat, amiről beszélek, ez egy ilyen szeizmikus változást jelent majd ebben, és a jólétnek, a gazdasági teljesítőképességnek az alapjai meg fognak remegni, mert a munkaképes korúaknak sokkal-sokkal több idős embert kell majd eltartani, nem csak a skandináv országokban, vagy Japánban, amik ismert például, vagy Magyarországon, hanem a ma fejlődő világnak hívott nagy népességű szegény országokban is.
Ugye, amit én olvastam erről, ott az India mellett azért jó néhány afrikai országot is ebből a sorba, például Nigériát sorolják.
Nigériával kapcsolatban pont tegnap olvastam nagyon izgalmas adatokat. Az a helyzet, hogy az 1970-es évek óta folyamatosan jósolnak Nigéria hosszú távú demográfiai tendenciáiról, és az előrejelzett szám, hogy mennyien lesznek Nigériában 2100-ra, folyamatosan csökken az előrejelzésekben.
Hát de azért a valóságos számokat, hogyha megnézzük, hogy honnan indult Nigéria és hol tart most, azért az elég riasztó gyors növekedés. Tehát gyakorlatilag azt látom az összes afrikai országban, Egyiptomtól kezdve, Nigéria még rosszabb ennél, hogy 6-szoros, 8-szoros, 10-szeres a népesség a 60-as évekhez képest. Tehát 60 év alatt mondjuk Egyiptom 20-22 milliós lakossága 100 millió fölé ment, most már 100 millió fölött vannak, és gyakorlatilag 150-ig meg sem fognak állni. Nigériánál még mélyebbről indul ez a dolog, és a növekedés meg sokkal nagyobb.
Még egyszer mondom, hogy azért nincs a két állítás között feszültség, mert ezt a tendenciát, a jelenlegi népességrobbanást sem az én könyvem, sem ezek a szerzők nem vitatják, amit állítunk közösen, az az, hogy ennek az időszaknak a végén járunk, és ez meg fog fordulni ez a trend.
Ha ez igaz, akkor az összes következtetés, hogy milyen társadalmi, gazdasági, szociológiai, társadalomszervezési, közigazgatási, ellátási, egészségügyi, stb. Ellátási problémák következnek, azzal én mindegyet értek. Ugye ezt részben látjuk valóban a japán példa, erre jó példa, és az európai példák is egyébként, mert vannak Európában is ilyen országok. Tehát vannak olyan országok, ahol már látjuk, hogy ennek mik lehetnek a következményei. Ugye a 2050-re 70%-a, más becslések szerint 75%-a a földnépességének városlakó lesz. Ugye szerepel az egyik könyvben egy idézet, hogy 400 olyan város lesz, ahol 10 millió feletti a népesség. 10 millió feletti lesz, tehát ilyen nagy gigapoliszok. És ez azért érdekes, hogy ha megnézem, hogy 1950-ben hány olyan város volt, ahol nem 10, hanem az 5 milliót haladta meg a népesség, összesen 8 ilyen város volt 1950-ben. És gyakorlatilag 100 év múlva lesz 400, ahol nem az 5 milliót fogja meghaladni, hanem a 10-et, vagy van, ahol már a 20-at is. Tehát egy olyan fajta urbanizációnak vagyunk tanúi, és én értemben pedig olyan fokú erőforrás felhasználásnak vagyunk a tanúi, hogyha eljutunk erre a pontra, hogy valóban elkezd csökkenni a népesség, addig, amíg idáig jutunk.
Ezek összefüggnek, tehát pont a városiasodás hozza el azt, hogy egyébként a demográfiai fordulatok bekövetkeznek ezekben a társadalmakban.
Igen, csak közben olyan mennyiségű erőforrást használunk föl, amihez nem biztos, hogy a megfelelő háttér, a megfelelő forrás oldal biztosított. Ugye ma az köztudomású megint csak, hogy az emberiség növekedésével 2-szer gyorsabban nő a vízfogyasztásunk, és 3-szor gyorsabban nő az energiafogyasztásunk. Az infrastruktúra, ezeknél a városoknál új infrastruktúrát kell építeni. Mondták nekem a kollégáim, hogy a következő években, 2050-ig több infrastruktúrát kell megépítenünk, mint az előző 2000 évben összesen. Tehát itt azért komoly kihívások vannak azon a problémától is, hogy ha eljutunk oda, amikor a népesség csökken, a növekvő demográfiai robbanás következtében növekvő népesség igényének a kielégítése, és ez nem csak élelmiszerellátást jelent, hanem megfelelő infrastruktúrát, oktatási, egészségügyi infrastruktúrát, közlekedési infrastruktúrát, ennek a megépítése óriási erőforrásokat fog lekötni. Na, de hogyha igaza van a szerzőknek, akkor ez annál nagyobb baj, mert ha csökken a népesség, ez az infrastruktúra, ez kihasználatlan, fenntarthatatlan marad majd. Tehát azon a problémán túl, az előregedő népességen túl lesz egy másik probléma is.
Ennek egyébként egy ilyen kapszulában már látjuk, amely Kínában is a jeleit, ahol gyakorlatilag feleslegesen építettek meg óriás városokat, üresen állnak millió számra lakások, újépítésű panelépületek, amiket a mostani kínai demográfiai fordulat, ott már látszik ez a demográfiai fordulat, már nem tud megtölteni új emberekkel. Egyetértek azokkal, amiket elnök úr említett.
Nézzünk akkor a másik témánkat. Klíma és történelem. Ez egy nagyon izgalmas okfejtés. Ugye több szerzőnek a munkáját is bemutatja ebben a könyvben, és van egy nagyon érdekes állítás, ami azt mondja, hogy az emberiség történeténél, pontosabban most már nem csak az emberiség történetéről, hanem földtörténetről beszélünk, nagyjából 1500 éves időszakok, periódusok vannak. Van egyfajta ciklikusság. És most a mögöttünk lévő 200 évet egyelőre tegyük zárójelbe, hogy ez mennyire gyorsított fel folyamatokat, de előtte is volt felmelegedéses időszak, lehűléses időszak, és 9 ilyen civilizációs fordulópontot különítenek el a szerzők, akik azt mondják, hogy ez a fajta periodicitás, amikor megbomlott a klíma, tehát egy hidegebb periódus kezdődött, vagy egy szárazabb időszak kezdődött, akkor az történelem formáló erővé vált, többek között vonják le a következtetést, több példát is hoznak, de mondjuk maradjunk a római birodalomnál, mindannyian tanultunk róla, a római birodalomnak a prosperitása, a fejlődése, a legfényesebb időszaka egy 350 éves klíma optimumhoz kötődik, írják a szerzők, nagyon érdekes, számomra elfogadható és meggyőző, és ugyanakkor viszont a római birodalom hanyatlása és a római birodalom bukása utáni zavaros középkori időszak az pedig az úgynevezett kis jégkorszakhoz kötődik.
Igen, és a kis jégkorszak szerte az ismert világban gyakorlatilag párhuzamos, egymástól látszólag független, de nagyon egymásra hajazó változásokat indított el. Nagyon hasonló ideológiák jelentek meg a úgynevezett grindelwaldi ingadozás időszakában, amikor a Föld az északi féltekének az átlaghőmérséklete nagyjából 10 fokkal csökkent. Nagyon hasonló ideológiák ütötték fel a fejüket Európában, a Közel-Keleten vagy Kínában. Ugyanúgy növekedett a politikai feszültség. Ugyanúgy sűrűsödtek az éppen hatalmon lévő rezsimekkel szembeni támadások, atrocitások, felkelések, inzultusok. És az én gyerekkoromban a történelemkönyvekben, és talán ez még ma is így van, ezek a szempontok, tehát az emberi történelemnek és a természettudományos összefüggéseknek a egymás mellé rendelése az nem szerepel, de hogyha a valóságra vagyunk kíváncsiak, akkor azt be kell látni, hogy a nagy személyiségek, az izgalmas szellemi ideológiák, a fontos csaták, a tehetséges hadvezérek és az egyebek mellett a történelemre legalább akkora hatást gyakorolnak a baktériumok, a vírusok, a vulkánkitörések vagy a naptevékenység.
Jó végszót, mert akkor maradjunk a vírusoknál, ezt is felírtam, hogy nem csak a klíma, és így a Covid-járvány, hát most nem tudjuk, hogy melyik szakaszában vagyunk, most úgy tűnik, hogy inkább talán lecsengő szakaszában vagyunk, vagy szelídülő szakaszában, úgy tűnik, hogy megtanultunk ehhez is alkalmazkodni, szelídebb a mutáns, nem okoz már akkora, most is vannak megbetegedések, sajnos halálesetek is, de nem olyan drámai a helyzet, mint mondjuk az első és a második hullám idején volt. És a könyvben benne van, hogy bizony egy-egy járvány, és ugye most, ha modern fogalmakkal írnánk le ezt a helyzetet, akkor a globalizáció fogalmát használnánk, de hogy bizony, például a római birodalom idején is részben a hadsereg mozgatása, részben a rabszolgakereskedelem, részben pedig a kereskedelmi útvonalak szélesebbé válása révén olyan új fertőzések jelennek meg a birodalomban, amik több évtizedig tartó járványokat, és nagyon sok embernek a halálát okozzák, és megrendítik gazdasági értelemben is a birodalmat.
Így van, és az említett kis jégkorszak időszaka alatt a Föld akkori népességének bizonyos számítások szerint közel az egyharmada elpusztult, különböző okoknál fogva. Nem csak közvetlenül klímaváltozáshoz kapcsolódó módokon, de például az akkor a klímával összefüggésben kitörő háborúk következményeként. Tehát érdemes ezeket maga komplexitásában vizsgálni, és természetesen a vírusoknak és a klímának is van összefüggése, közös metszete, hiszen, hogyha, és ez a mai időszakban is egy fontos kérdés, hogyha például mindenféle vírushordozók, szúnyogfajok elterjedési területe, élettere bővül, és megjelennek Európában olyan vírushordozók, akik korábban nem tudták elviselni az itteni hőmérsékletet, akkor ez természetesen egy tömeges egészségügyi kockázattal jár. Nem becsülném le a természetnek, mint technológiának öninnováló képességét. Léteznek, és erről is írok a könyvben, léteznek olyan szúnyogfajok ma már, amelyek csak a londoni metróban élnek. Ott születtek, ott jöttek létre, ahhoz alkalmazkodtak. Vannak olyan fajok, állatfajok és növényfajok, amik gyakorlatilag a generációs tanulást egy generáción belül is meg tudják valósítani. Azaz az emberi tevékenységhez, illetve a változó klímához úgy alkalmazkodnak, és nem mindig az ember javára teszik ezt, hogy nálunk sokkal sikeresebbnek tűnnek ebben. És ezért gondolom én azt, hogy az ember sérülékenysége a klímaváltozás kapcsán az fokozott, de a teljes természeti rendszer, teljes ökológiai rendszer alkalmazkodó képességét egyébként hajlamosak vagyunk alábecsülni. Mert fantasztikus dolgokra képes a természet, és ennek minden nap látjuk a jeleit.
Megint csak egy végszó, a szúnyogok. Nem ismertem ezt a londoni metróbeli példát, de azt viszont, arról viszont olvastam, hogy az éghajlatövek feljebb csúszásával valóban olyan szúnyog populációk jelennek meg, és olyan betegségeket terjesztenek, amik Európában vagy már eltűntek Európából, vagy Európában sosem voltak. Például eltűnt a malária. De Európába megérkezett, Dél-Európába már megérkezett, és egyre följebb jön az a szúnyogfaj, amelyik a maláriát terjeszti, tehát az orvosoknak meg kell tanulni a maláriát diagnosztizálni. Dengiláz nem volt soha Európában, megérkezett az a szúnyogfaj, amelyik egyébként a dengilázat már Európában is eredményesen terjeszti. Tehát igen, ezek mind jó példák arra, hogy az, amit ma klímaváltozásnak nevezünk, és annak a következményei, azoknak nem csak a természetre, hanem ránk, emberekre is meglehetősen súlyos következményei vannak.
Igen, és hogyha szabad, akkor még egy plusz egyedik zárszót ez a témához mondanék, mert foglalkozom a könyvben azzal, hogy a Pentagon, az amerikai védelmi minisztérium hogyan készül a klímaváltozásra, és ők például egy új kategóriát is bevezettek. Gyakorlatilag a komplex válsághelyzetek kategóriáját a jövőre vonatkozó előrejelzésekben, ami pont arról szól, hogy a rendszerek, az államrendszerek, a politikai rendszerekben egyszerre omlanak össze a különböző alrendszerek a klímaváltozásnak köszönhetően, tehát nem csak arról van szó, hogy energetikai rendszerek, vagy éppen vízellátási rendszer összeomlik, hanem pontosan az említett jelenségeknek köszönhetően az egészségügyi rendszer is összeomlhat. Ezeknek az összeomlása, túlterheltségből fakadó összeomlása összecsúszik. És ezeket sokkal nehezebb kezelni, mint a múltnak azokat a válságait, ahol a válságok azok egy-egy területre, mondjuk a pénzügyi szektor, vagy más esetben mondjuk a nyugdíjrendszerre térettek ki, hogyha mindegyik területen egyszerre jelentkeznek ezek a problémák.
Klíma és klímavédelem. Van egy idézet, amit szerepel a könyvben, hogy a sikeres klímavédelemre csak a nemzetek képesek. Ez a 131. oldal. Itt ki is emelték külön egyébként az idézetet nagybetűvel, hogy a hazaszeretet az egyetlen ismert erő, amely képes teljesíteni a komolyan vehető kollektív akciók legfőbb alapfeltételét, hogy a ma élő generációk áldozatot hozzanak az utánuk következőkért. Ez egy nagyon fontos gondolat.
Szerintem ez a könyv egyik legfontosabb gondolata, és a nonkonformban feldolgozott több száz könyv közül talán ez az egyik legfontosabb könyv. Ez egy baltikumi haditudósítóból lett politikatudósnak a gondolata, aki írt egy könyvet Klímaváltozás és Nemzetállam címmel, és ő azt mondja, hogy bármennyire is nonkonform a gondolat, de bizonyos értelemben a nacionalizmus a klímaváltozás egyetlen lehetséges ellenszere. Nem ma, hanem a jövőben. Miért? Ő azt mondja, hogy nincs olyan történelmi civilizációs gyakorlat, nincs olyan példa a múltunkban, ami arra vonatkozna, hogy országok feletti koordináció sikeresen megvalósítható lenne. Ezért azok az egyezmények, a Párizsi Egyezmény, a Kiotói Egyezmény, ezek a híres nemzetközi egyezmények, amiktől remélte az emberiség a klímaválság megoldását, vagy megelőzését, ezek eleve kudarcra vannak ítélve, mert nincs az a kollektív identitás, ami meg tudná hozni az áldozatot a jövőre vonatkozóan. Ez csak, úgymond, idézőjelbe teszem, törzsi szinten lehető fel a történelme, csak törzsi szinten, vagy európai terminológiával élve nemzetállami szinten mutatható ki, ilyen gyakorlatok vannak.
Igen, és egyébként hivatkozik is a könyvben példákra, hogy melyek azok a nemzetek, melyek azok a nemzetek, és melyek azok a történelmi példák, amik viszont ezt az állítást, amit az imént felolvastam, ezt az idézetet, ezt az állítást, ezt igazolják.
De nagyon fontos itt megjegyezni azt, hogy ettől még a nemzeti kormányzás, egy patrióta nemzeti kormányzás önmagában nem garancia a klímaválság helyi megelőzésére, mert ahhoz egyébként komoly munkára van szükség. Tehát attól még, hogy a kulcs az a nemzeti kormányok kezébe van, attól attól még azt az árat ki is kell nyitni vele.
Hát egyrészt, másrészt meg ugye pont a globális tér miatt, ha mi jól is dolgozunk, de mások viszont rátesznek még egy lapáttal a fosszilis energia felhasználás során, akkor a mi munkánknak az eredményét is tönkreteszik zárója bezárva.
Igen, ezzel egyetértek. Szerintem nagyon korlátozott egy-egy nemzetállamnak a saját mozgástere a klíma befolyásolására. Szinte egy Magyarország méretű ország esetében szinte zéró, de ettől még morális kötelességünk, hogy megtenni azt, amit egyébként lehet. Nem csak tehát a saját közösségünkkel szemben, illetve a saját közösségünk következő generációval szemben.
Ezzel én egyetértek, mert mindenki söprögessen a saját háza előtt, és hogyha ugyanezzel a lendülettel söprögetnek majd az amerikaiak, meg a kínaiak is, akkor már is előrébb leszünk. Tehát én egyetértek ezzel, hogy akkor tehetünk szemrehányást másoknak, hogyha mi egyébként a saját munkánkat elvégeztük, de jó, hogyha valóban tisztában vagyunk azzal, hogy ennek mik a korlátai.
Az nagyon fontos, hogy az idő, a pénz, az energia, ezek mind véges erőforrások. Tehát az a gondom adófizetőként, ha tetszik, meg szerzőként is, a nagy klímaegyezményekkel, hogy elképesztő energiát visznek el, nem csak pénzügyi időben értelemben, de lelki értelemben is hamis reményeket keltenek, miközben otthon ezek az országok, a kezdeményezők, az aláírók nem végzik el nagyon sokszor azt a feladatot, ami a minimum feladat lenne. De közben egyébként megszületnek a fotók, és a szalagcímek arról, hogy egyébként egy újabb egyezmény született. Miközben rengeteg dolgot kellene és lehetne tenni a vízinfrastruktúra fenntartatóvá tételéért, az erdők megújításáért, és számos egyéb példát lehetne említeni.
Akkor megint egy végszó, és akkor áttérünk a harmadik témára, energia. Daniel Yergin szerző, könyvét nem fogadták nagy lelkesedéssel, erről így is, hogy miután ő sem elégedett meg a konzerv válaszokkal, következőt állítja, és hát nem csodálom, hogy sok ellenséget szerzett ezzel magának, hogy az Egyesült Államokban a demokraták Green New Deal tervét egyszerűen csak fantazmagóriának nevezi, és ugyanezzel a szóval illeti, jelzővel illeti az Európai Uniónak azt a törekvését is, hogy 2050-re az Európai Unió karbon semleges legyen. És nagyon sok adatot hoz hozzá.
Így van, a legizgalmasabb adat, vagy hát, hogy is mondjam, a legdöbbenetesebb adat talán az a könyvében, hogy Kína csak 2011 és 2013 között több betont használt fel. Ugye ennek az építőanyagnak az előállítása igényli a legtöbb fosszilis energiahordozót, mint az Egyesült Államok a teljes 20. században. Tehát 3 év alatt igen, többet,
ezt,
mint az USA.
Én is megegyeztem, és aláhúztam.
Úgy, hogy az USA fantasztikus mennyiséget használt fel, hiszen az egész amerikai infrastruktúra 20. században épült. Azért fontos ez, mert miközben olvasni szalagcímeket arra, hogy egy-egy országban hogy nőtt a megújuló energia részaránya az energiamixen belül, az sosem teszik mellé, hogy közben egyébként globális szinten a fosszilis energiafelhasználás is nő. Tehát ezért gondolja és mondja azt Daniel Yergin, hogy nem egy energia átállásra van esély, hanem jelenleg a maximum, amit remélhetünk, az egyelőre egy energia kiegészítés. Mert hiába nem szólnak róla szalagcímek, a fosszilis energia iránti igény ugyanúgy nő, mint a szélenergiára vagy a napenergiára.
Mikor született ez a könyv? Talán
ez tavaly előtt született, 2020-ban, és ugye nagyon fontos, amit ír benne, hogy a világgazdaság kitettsége a szénnek, a kőolajnak és a földgáznak ma mintegy 80%-os, ami pontosan megegyezik a 30 évvel ezelőtt, amikor igen. Egyébként a klímaválság vagy a klímaváltozás a nemzetközi napirenden még sokkal kevésbé volt központi téma. Tehát miközben ez lett a központi témánk, most éppen a háború, de egyébként hosszabb időtávon lehet, hogy dominálja a nemzetközi közbeszédet a klímaváltozás. Közben egyébként ilyen értelemben a fosszilis energia felhasználás tekintetében semmiféle előrelépés nem történt, ezt fontos rögzíteni.
Nem olvastam a könyvet, csak a recenziót ismerem, tehát az ön által tolmácsolt gondolatokat folytatom. Sajnos a szerzőnek igaza van, hogyha hozzáteszek ehhez 3 dolgot, akkor tamáskodó vagy a józanságra figyelmeztető gondolatokat ez alátámasztja, ami a könyvben van. Az egyik, 7 évvel ezelőtt Párizsban nagy fogadkozások történtek, elfogadtunk egy megállapodást. A valóság ehhez képest az, hogy ma magasabb a kibocsátás, mint 7 évvel ezelőtt. Tehát minden fogadkozás, minden aláírt vállalás ellenére a kibocsátás nőtt. A második, amikor volt a Covid-járványnak az első időszaka, akkor volt egy erős ipari leállás. Ez jelentősen csökkentette az emissziót. De abban a pillanatban, hogy a gazdaság elkezdett újra visszaerősödni, az emisszió tekintetében is egy jelentős visszapattanás történt, tehát nem történt semmiféle technikai, technológiai fordulat, és ma az első és a két kérdés összefügg, ezért is magasabb az emisszió. És a jövőre nézve, néhány nappal ezelőtt olvastam a hírt, 24 ezer kilométer olaj- és gázvezetéket építenek szerte a világon, ennek 40%-a már épül, 60%-a az engedélyezés, tervezés és engedélyezés alatt van. Most ez ugye nem azt mutatja, hogy meg akarnánk rövid időn belül szabadulni az olajtól és a földgáztól, mert ezek a csövek, hogyha megépülnek, már pedig úgy tűnik, hogy megépülnek, ezek jó néhány évtizedig biztos, hogy szállítani fogják az energiahordozókat. Ez a három példa csak, ami a közelmúltból való, és erősíti Jerginnek egyébként a szkeptikus véleményét sajnos.
Igen, és Jergin nem foglalkozik részletesen a könyvében ezzel, de más szerzők igen, hogy amit megújulónak hívunk, ugye az sem feltétlenül megújuló a valóságban, ami az energiaforrásokat illeti, hiszen senki se beszél arról, vagy nagyon kevesen beszélnek arról, hogy az a technológia, amire most az egész európai autóipart és számos más nagy ország autóiparát átállítják, az elektromobilitás, annak a litium fedezete, az akkumulátorok előállításának a fedezete jelenleg igé számítások szerint mintegy 10-15 évre elegendő maximum, tehát úgy alakítunk át egy iparágat, hogy belátható időn belül, egy ember ötön belül vége lesz annak a technológiának, amit most próbáljuk felhúzni az európai ipart, és egy másik példa, nagyon ritkán kerül szóba például egy szélerőműnek a karbon kibocsátása. Nem arról beszélünk, hogy amikor már ott áll egy szélerőmű, akkor egyébként mennyi energiát fogyaszt, az is egy érdekes kérdés, de hogy ameddig eljutunk odáig, hogy telepítenek egy szélerőművet, addig egyébként mennyi hagyományos energiát égetünk el. Tehát szerintem van egy retorikai, szó, terminológiai félreértés is, mert amit megújulónak hívunk, az nagyon-nagyon nagy arányban nem megújuló, vagy hagyományos energiaforrásra támaszkodik.
Hát ugye a szélerőműveknél van még egy probléma, hogy utána, amikor előregettek ezek a szélerőművek, akkor leszerelik ezeket a lapátokat, és nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudják visszabontani, nem tudják újra hasznosítani az anyagot, ezért ma a tengerparti részeken egyszerűen elássák a homokba.
De ugye a napelemeknek is az élettartama 10 év körül van.
Igen, tehát, hogy... és ez egy nagyon fontos kutatási irány lesz szerintem a jövőben, hogy a tetőről leszerelt napelemek 10-15 év múlva, amikor már nem adnak annyi energiát, az anyaguk elfárad, akkor mit kezdünk velük?
Honnan fogjuk pótolni?
Az a másik kérdés, igen. De hogy hogyan tudjuk esetleg visszaforgathatóvá tenni a benne lévő terméket, hogyan tudjuk újra hasznosíthatóvá tenni a benne lévő hasznos anyagot, tehát úgymond körforgásossá tenni, ez egy nagy kihívás lesz. Úgyhogy kutatómérnököknek szerintem fel kell kötni a gatyamadzagot, hogy viszonylag rövid időn belül erre a kérdésre megtalálják a választ. A hallgatóknak elárulok egy titkot itt a beszélgetés végéhez kanyarodva. Volt még egy ötletem, hogy még egy témát szóba hozok, de ez egy másik része már. Bár ugyanebben a fejezetben van, tehát éghajlat és háború, egy klíma és háború ebben a fejezetben van. Internet, Facebook penetráció és ennek hatásai, társadalmi hatásai, de elszaladt az idő, viszont a téma engem nagyon érdekel, és aktuálisnak is gondolom, amit én egyébként a magam módján csak egy szellemi környezetszennyezésnek hívok, hogyha van kedve esetleg egy másik alkalommal erről beszélni, megosztani a gondolatokat, mert nagyon fontos mondatokat tudnék idézni ezzel kapcsolatban, csak azért, hogy önnek is kedvet csináljak, meg a hallgatóknak is, megint egy idézet zárásképpen. A Facebook és a Twitter mozgalmak sosem kínálnak alternatívát. Aspirációjuk tárgya kizárólag a fennálló rend és az azt megtestesítő intézmények lerombolása. Kedv és képesség sincs bennük egy pozitív jövőkép megfogalmazására. No, kedves hallgatók, kedves nézők, ha van kedvük velünk tartani egy következő beszélgetésnél, és hogyha Böszörményi Nagy Gergelynek van kedve egy ilyen beszélgetésben még részt venni, szívesen invitálok mindenkit arra, hogy ezt tegyük meg valamikor a közeli jövőben, mert szerintem a téma több, mint izgalmas.
Örömmel, és köszönöm a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm mindenkinek a figyelmet.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.